A betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A nyarat a kellemes, meleg időjárás jellemzi, amikor arra gondolhatnánk, hogy nem vagyunk kitéve semmiféle egészségügyi kockázatnak, pedig az év ezen szakában is megtalálhatnak minket a betegségek, vagy akár mi tehetünk olyasmit, ami a szervezetünk számára nem elfogadott. Az egyik leggyakrabban előforduló nyári betegség a torokgyulladás, amikor kimelegedve gyorsan megiszunk egy pohár hideg folyadékot, a baj pedig szinte borítékolható is. Viszont nem ez az egyetlen felkiáltó jel, amire oda kell figyelni a meleg évszakban. Témánk: betegségek és orvosi kihívások a forróságban. Kedves hallgatók, számítunk az önök megtisztelő figyelmére, illetve a kérdéseikre, észrevételeikre, hozzászólásaikra. Ezeket feltehetik SMS-ben a 0740 274 165-ös telefonszámon. Kezdődjön akkor a medicina. A Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában itt van velünk dr. Kedves Tünde családorvos, akit szeretettel köszöntök a mikrofonok előtt. Doktornő, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, amit a felvezetőben is elmondtam, ez pedig a mindenki számára kellemetlen torokgyulladás. Ugye ki vagyunk melegedve, mire gondolunk, ígyunk meg valamit, gyorsan meg is iszunk például egy pohár vizet, és ott is van a baj. De hogyan is történik mindez? Valóban a hideg víz vagy a hideg folyadék a hibás ebben az esetben?
Hát részben a hideg folyadék hibás, de tulajdonképpen az történik, hogy a kimelegedett szervezetnek, és ezáltal a kimelegedett torkunknak a hideg folyadék az egy sokk, az egy stressz hatás. Az nem jó, nem szereti a szervezet. És emiatt a sokk miatt egy picikét úgy pillanatnyilag, vagy akár nem is pillanatnyilag, rövidebb időre legyengül. Vannak a nyálkahártyában is ellentestek, antitestek, mindenféle olyasmi, ami foglalkozik a nyálkahártyák védelmével, és nem engedi, hogy a nyálkahártyákon keresztül bekerüljenek a baktériumok a szervezetbe. Viszont ez a sok hatás, ez legyengíti ezt a védekezést, az ilyen helyi védekezést. És akkor természetesen, hogy a baktériumok, amikről azt hiszem már beszéltünk, hogy ők tulajdonképpen ott laknak, csak nagyon szépen egyensúlyban vannak az emberi szervezettel. Na most, hogyha az emberi szervezet egy picikét, főleg a védekezése legyengül, akkor a baktériumok elkezdenek szaporodni, és természetesen, hogy panaszokat és betegséget tudnak okozni.
És hát akkor, hogyha megtörténik a baj, hogyha begyulladt a torkunk, akkor mit tehetünk? Azt hiszem, hogy ezzel nagyon sok ember akár éves szinten küzd, vagy magamból kiindulva éves szinten többször is küzd ugyanezzel a betegséggel, torokgyulladással. Hogyan jöhetünk helyre ebből lehetőségekhez, miért minél gyorsabban?
Hát, mint minden más fertőzésre, erre is jellemző tulajdonképpen, hogy vírusok vagy baktériumok okozhatják. A vírusos torokgyulladás nagyon tud fájni, bepirosodik a torkunk, akár be is rekedünk, de nem fog válaszolni, azaz nem fog meggyógyulni antibiotikum kezelésre. Ha baktérium okozza a problémát, akkor természetesen, hogy antibiotikumos kezelés szükséges, de kezdetben, ha csak úgy érezzük, hogy egy picikét kapar a torkunk, vagy piros, vagy akár jobban is fáj, vagy be van gyulladva, nem csak szerintem, hanem a mindenki szerint ne vegyünk antibiotikumot, mert valószínű, hogy tehát nagyobb a valószínűsége, hogy vírus okozza, mint hogy baktérium. Próbálkozzunk torokfertőtlenítő tablettákkal, meleg tejával, mézzel, tehát ilyen házi módszerekkel, és hogyha látjuk, hogy nem gyógyul, akkor forduljunk orvoshoz, ugyanis léteznek olyan vizsgálatok, amik kimutatják, hogy baktérium okozta, vagy vírus. Ha baktérium okozta, akkor természetesen az orvos felírja a gyógyszert, és a torokgyulladás elmúlik. Amit még mondani szeretnék ezzel kapcsolatosan, és úgy felhívnám a figyelmet, hogy tulajdonképpen az, hogy a torok vagy a mandula begyullad, az azt jelenti, hogy igenis jól működik, tehát megfogja a fertőzést a bejáratnál, a kapunál, és nem engedi, hogy lemenjen a légcsőre, hörgőkre, tüdőkre, és így tovább. Tehát nem ma kérdezted, hogy hát mit lehet tenni, hogy megelőzzük, vagy hogy megelőzni, igen, megelőzni meg lehet, de nem kell olyan nagyon nagy tragédiának felfogni, mert az azt jelenti, hogy a szervezet immunrendszere mégiscsak jól működik, és megfogja ezt a fertőzést, vagy gyulladást, inkább fertőzést a idejében, és nem tud tovább menni úgynevezett fontosabb szervekre.
Rendben, hogy az immunrendszerünk lényegében a fontosabb szerveinket védi, de akkor is kellemetlen tud lenni, hogyha nyáron nem tudunk kimenni, nem tudunk találkozni, mert köhögünk éjjel, nem tudunk aludni, és nem csak a meleg miatt, hanem azért, mert kapar a torkunk, mert nem tudunk nyelni, és lényegében erre ébredünk meg, ugye erre is van azért példa. És ezért megyünk el az orvoshoz, hogy akkor írja fel azokat a bizonyos gyógyszereket, és doktornő, a műsor előtt beszélgettünk, merjük azt megcsinálni, hogy a szomszédot helyre hozta az a gyógyszer, és akkor kérjünk két szemet a szomszédtól orvosi ajánlás nélkül, vagy mindenképpen, hogyha a gyógyszert akarunk venni, akkor menjünk el az orvoshoz. És itt most nem az antibiotikumokra, vagy az idézőjelesen komolyabb gyógyszerekre, hanem az egyszerű, akár vén nélkül, recept nélkül kapható gyógyszerek. Is gondolok.
Hát mivel minden ember más, és minden betegség más, ezért jó, most nem egy egyszerű C-vitaminról beszélünk, amit természetesen el lehet fogadni a szomszédasszonytól, de akkor is azt javasolnám, hogy kérjük ki egy szakember tanácsát, hanem egyéb olyan irányban, hogy ezt ajánlotta, mert használt neki, mégis én bevehetném, vagy nem.
És akkor, hogyha tovább megyünk a nyári betegségek sorába, még mivel lehet találkozni az évnek ennek a periódusában, mire figyeljenek oda a hallgatók?
Hát elég sok olyan probléma felmerül a nyári időszakban is, amire időben fel lehetne készülni, mert minden évben visszatérnek, és mégis úgy vesszük észre, hogy a felkészülés elégtelen az emberek körében. Például egy hasmenés, az úgynevezett nyári hasmenések, a szénanátha, a napszúrás, a leégés, ez az úgynevezett légionáris betegség. Ezek mind olyan dolgok, amiket minden évben mi tapasztalunk, hogy nagyobb százalékban előfordulnak nyáron, és az emberek nem igazán figyelnek rá oda, csak akkor, amikor már a baj megtörtént. A nyár ugye a nyaralásról, a melegről, a szórakozásról, a pihenésről szól, és az én meglátásom, hogy hajlamosak vagyunk egy picikét kevésbé figyelni a saját egészségünkre, pedig ugyanúgy kellene vigyázni rá, mint az év többi szakában.
Doktornő itt jó néhány betegséget felsorolt, veket. Elsősorban ugye hasmenés. Azt tartják, hogy a hőmérséklet emelkedése miatt az élelmiszerekben, az ételekben jobban érzik magukat a baktériumok, vagyis ezek már az ételek hamarabb megromlanak, és ettől alakul ki a hasmenés. Valóban ez a magyarázat, vagy van valami más is a háttérben?
Hát nem. A hasmenések legnagyobb részének ez a magyarázata, hogy hamarabb megromlik az étel, hamarabb elkezdenek a mikroorganizmusok szaporodni benne, és észre sem vesszük, amikor megesszük, viszont a szervezetünket érinti, és kiváltja ezt a reakciót, mert tulajdonképpen a hasmenés egy reakció a nem megfelelő bevitt táplálékra. Az, hogy a baktérium benne van-e, vagy nincs, tehát vannak ezek a nagyon ismert baktériumok, kettő van belőlük, a szalmonella meg a shigella, tehát nagyon ismert, erről az emberek többet hallanak, gondolom. Nem minden romlott élelmiszerben van baktérium. Viszont ő mikor elkezd romlani, akkor másféle mikroorganizmusok is felszabadulhatnak, tehát igen, megjelenhetnek benne, ami nem jó az emberi szervezetre. Amit itt még alá szeretnék húzni, hogy van az idegen országba utazóknak az hasmenése, tehát akik idegen országba utaznak nyaralni, és főleg ilyen trópusibb országokba, ők, nekik számítani kell rá, hogy a szervezetük bizonyos dolgokat nehezebben fog tolerálni. Az nem azt jelenti mindig sem, hogy romlott az az élelmiszer, vagy víz, sem, hogy baktérium van benne, hanem más. És mivel a Földnek egy másik területéről származik, tehát természetesen ezt az egzotikus országokba való utazásra értem, ott a higiéniai körülmények egy picit másabbak, tehát a mi általunk megszokottakhoz képest, mert az ottani embereknek ugye nincs különösebb problémájuk vele. Tehát ott is nagyon oda kell, vagy még inkább oda kell figyelni arra, hogy mit fogyasztunk, hogy fogyasszuk, milyen vizet iszunk. Ez az egyik. A másik pedig, hogy maguk az ételek másképp készülnek el, más összetevőket használnak benne, ami a mi bélrendszerünknek idegen. És akkor ez problémát válthat ki. Elég az, hogy a kéthetes nyaralásból, ha felét betegen töltjük, akkor ugye az nagyon kellemetlen. Tehát az itthon maradottak is, vagy itthon is kell vigyázzunk arra, hogy nyáron hamarabb megromlanak az ételek, ne együnk meg mindent, amit elénk tesznek. Most mondom, nem éppen az otthoni ételekre gondolok, hanem a különböző házon kívül elfogyasztott ételek esetében, és hogyha elutazunk, akkor még inkább fokozottabban. Csak palackozott vizet igyunk például, vagy kerüljük a gyorsan romló, vagy kerüljük a nem hőkezelt táplálékok vagy ételek fogyasztását, a félkészáruk fogyasztását. Ha mégis probléma lesz, akkor próbáljunk diétázni, igyunk jó sok folyadékot, és vannak ezek a probiotikumok a bélflóra támogatására, amik nagyon-nagyon beválnak.
Ez a nyári hasmenés, most itt gondolok elsősorban arra, ami itthon megtörténhet velünk, de nyilván arra is, ami egzotikus távolabbi országokban felütheti a fejét. Mennyire súlyos hasmenést tudnak okozni? Itt elhangzott, hogy ez akár egy hétig is eltarthat.
Ez nagyon sok mindentől függ. Tehát az elfogyasztott étel mennyiségétől, a minőség romlás fokától, a gazda szervezetnek az egészségi állapotától, tehát nem tudnám megmondani. Általában az ilyen úgynevezett banális hasmenések, anyukákat szoktuk nyugtatni ezzel, amikor a gyerekeket hozzák, hogy 24-48 óra alatt autolimitáltan elmúlnak, tehát max. 3 nap, az már a 72 óra, ugye? Ez szépen ügyesen elmúlik, de utána nem szabad megint fejest ugrani az élvezetekbe, hanem azért még kell vigyázni, mert az begyulladt bélrendszer, a betegségen átesett bélrendszer érzékenyebb. Tehát csak nagyon fokozatosan kell felvenni a régi szokásokat, vagy a régi táplálkozási ritmust, mert a szervezetnek is vannak határai.
Haladjunk tovább a betegségek sorában, és a következő az a szénanátha, amiről már meggyőződésem, hogy nagyon sokan hallottak, viszont fontosnak tartanám elmondani, hogy ez gyakorlatilag orvosi szempontból mit is jelent? Mikor vagyunk szénanáthások?
A szénanátha tulajdonképpen egy allergiás eredetű nátha. A nátha kifejezés, mint olyan, tulajdonképpen orfolyás, tüsszögés és hát szemviszketés, vagy nagyon sok esetben könnyezést jelent. Tehát ez egy összefoglaló fogalom. A nátha, mint olyan. Tehát azt mondjuk, hogy széna nátha, az széna, hát nem a, épp csak a széna, hanem különböző virágporok, pollen, gombaspóra válthat ki náthás tüneteket, és az tulajdonképpen ennyi. Folyik az orrunk, tüsszögünk, van, aki még köhécsel is, könnyezik a szemünk, vagy viszket. Sajnos, hogy ugye elkezdődik tavasz végén, amikor különböző virágok, növények virágoznak, van ez az úgynevezett parlagfű allergia, meg, de rengeteg mindenféle dolog lehet, amire megint különböző emberek különbözőképpen reagálnak.
Hogyan védekezhetnek ez ellen az érintettek, hiszen azért az mégsem egy elképzelhető vagy valós forgatókönyv, hogy pont akkor, amikor szép idő van, amikor mindenki kint van a természetben, az ebben szenvedők otthon üljenek a négy fal között. Ez számomra semmiképpen nem életszerű magyarázat.
Természetesen, hogy aki ilyen panaszokkal orvoshoz fordul, írunk antiallergiás gyógyszereket, úgymond tüneti kezelést, orrsprét vagy orrcseppeket, szemcseppeket, de van, az esetek nagy részében akár maga az antiallergiás tabletta, úgynevezett antihisztaminikum, nagy tudományosan, segít abban, hogy igenis ki tudjon menni a természetbe, és tudja élvezni a nyár vagy a tavasz szépségeit, és ne kelljen otthon a négy fal között ülnie. Tehát ezt aki allergiás vagy szénanáthás, ez szerintem tudja, és megszokták, és ebbe a periódusba használnak orrcseppet, szemcseppet, ha szükséges természetesen, tehát mindenkinek, ami éppen szükséges, antiallergiás gyógyszert szed, és vigyázz magára.
Igen, talán ez a legfontosabb, hogy vigyázzunk magunkra és a saját egészségünkre. Doktornő a felsorolásában egy nagyon érdekes betegséget is említett, ez a legionárius betegség. Ez elsősorban micsoda, milyen tünetei vannak, és hát nyilván a legfontosabb, hogyan védekezhetünk, vagy gyógyulhatunk ki belőle.
Hát tulajdonképpen ez a Legionella baktérium által okozott betegség az influenzához hasonló tüneteket jelenti, vagy kórképet foglalja magába. Esetek egy részében átmehet tüdőgyulladásba, és súlyosbodhat, de ez is a személy, illető személynek az immunrendszerétől függ. Itt, amiért a nyári, úgynevezett nyári betegségek közé soroltuk, az azért van, mert leginkább a nem megfelelően kitisztított klímaberendezések miatt tudunk megfertőződni ezzel a Legionella baktériummal. És jó, hát még esetleg nyilvános zuhanyzókban, ilyen nedves környezetben meg tud telepedni, de ez már inkább kisebb százalékban. Megelőzés, mert itt esetleg, tehát a legnagyobb, a legfontosabb a megelőzés. Ha nekünk van klímaberendezésünk, rendszeresen ellenőriztessük, és próbáljuk kerülni ezeket a nyilvános zuhanyzókat, vagy nyilvános fürdőket, mennyire lehet. Amit alá szeretnék húzni, és szerintem néha félreértésekre adok, ott ez a Legionella állítólag az autóklíma berendezésében nem tud megtelepedni, mert én nem vagyok szaki, de azt írják, hogy mert az nem folyadékkal, hogy nincs ott ilyen folyadékos közeg. Tehát az autóklíma berendezését attól még rendszeresen kell tisztítani, mert természetesen megtelepedhet benne egy csomó minden más, de egyébként a rendes otthoni klímát figyeljük és tisztítassuk rendszeresen. Egyebet nem tudok mondani, mert azt, hogy kerüljük a klimatizált helységekbe való bemenetelt, hát szerintem az már a mai világban gyakorlatilag lehetetlen, tehát elkerülhetetlen, de mondjuk azt, hogy próbáljuk minimálisra csökkenteni az ott eltöltött időt.
Ne üljünk sokat a bevásárlóközpontokban, tehát, de hát hogyha már itt szóba kerültek a zuhanyzók, akkor kombás fertőzések, hiszen a zuhanyzók, ha nem tévedek, ezeknek is a meleg ágya lehet. De maguknak a gombás megfertőződéseknek nyilván több fajtájuk van. Doktornő, melyek azok, amelyek jellemzőek a nyári évszakra?
Hát igen, pont ez a jellemző a nyári évszakra, a strandokon elterjedt gombák, a közösen használt tisztálkodó és fürdőhelységekben megtelepedett és elterjedt gombák, a medencékben természetesen jó, fertőtlenítik a medencéket, de ettől függetlenül bizony lehetnek bennük gombák. Tehát kell vigyázni, alaposan zuhanyozzunk le a medencéből való kijövés után, viseljünk papucsot, műanyag papucsot, ha bemegyünk egy közös zuhanyzóba, egy közös fürdőbe. A műanyag papucs a lábunkon nagyon-nagyon fontos. Próbáljuk meg kerülni, főleg a strandolás után, a szintetikus fehérneműket, mindig töröljük szárazra az összes hajlatunkat, mert ahol egy pici nedvességet kap és meleget, ott a gomba nagyon jól tud fejlődni. És ha már a medencéről beszélünk, akkor felhívták a figyelmemet, hogy, illetve dehogy hívták, beszélgettük az asszisztensnőmmel, és megemlíteném, hogy nagyon helyesen utalt arra, hogy említsük meg a medencézés miatti középfülgyulladást. Rengeteg ilyen esetünk van, minden nyáron. Ugyanis a gyerekeknek, főleg a gyerekeknek a legalapvetőbb tevékenységük a medencében a búvározás. Lebukunk, meg följövünk. Lebukunk, följövünk. A víz bemegy a fülükbe, és mindezek a fertőzések, akár a gombásodás, akár bakteriális fertőzés, a fület nagy mértékben tudják érinteni. És elég sokat kell kínlódni addig, amíg helyrehozunk egy ilyen gyulladást. Külső hallójára gyulladás is lehet természetesen, de akár a középfület is érintheti, és az a nagyobb probléma, ugyanis az már magas lázzal járhat, és nehezebben kezelhető. Annak idején egy nagyon tapasztalt és idős úszótanárnő azt tanácsolta nekünk, hogy amikor kijöztök a medencéből búvározás után, mindig fújjátok ki az orrotokat. Jól-jól. És így elkerülhető, vagy legalábbis nagy mértékben csökkenthető a fülgyulladásnak a kialakulása. Na, ennek van egy mechanizmusa, amire most nem térek ki, hogy miért, de nem árt tudni. És mi alkalmazzuk. Alkalmazzuk az egész család és az ismeretségi kör, és mondjam azt, hogy beválik.
Visszatérve a gombákra, ezek milyen reakciókat válthatnak ki, és mi a megoldás a gyógyuláshoz? Feltételezem, ez is eltér a gombafajták függvényében.
Hát igen, van egy általános kezelés, és azon kívül pedig, vagy azon túl van vannak ilyen sajátos esetek, amiket különbözőképpen kell kezelni. Hát most a gombás fertőzésnek a tünetei az égő érzés, kipirosodás, most van olyan szituáció, hogy lehámlik a bőr, tehát olyan lapokban lehámlik, viszket, kihólyagosodik, tehát ezek a tipikus tünetei a kezdetben. Utána pedig úgymond kronicizálódik, ha nem kezelik idejében, és akkor marad a szintén az a viszketés, váladékozás, lekaparják, utána visszaalakul ugyanaz. Oda kell figyelni, nagyon oda kell figyelni, kezelés létezik rá természetesen. Speciális gombaellenes gyógyszerek léteznek, úgynevezett antimikotikumok, vannak helyi legalkalmazható krémek vagy oldatok, természetesen belsőleg alkalmazott tablettákat is szoktunk adni, de a megelőzés az mégiscsak jobb lenne, ugyanis nagyon hosszú, tehát egy ilyen folyamatnak vagy egy ilyen fertőzésnek a kezelése hosszú. És nehezen értik meg az emberek, hogy hát jól van, most még megint kell kenegessen, biztos azért nem múlt el, mert nem jó a kezelés. De csak nagyon hosszú időt vesz fel, és akkor mégiscsak jobb, hogyha megelőzzük, mint hogyha olyan, mit tudom én, hetekig, akár hónapokig kell kezelni.
És akkor, hogyha mindezeken átmentünk, vannak állandó betegségek is, vagy állandó jelenségek, ilyen a viszér is, és ez nyáron felerősödik. Ez a jelenség is a meleg számlájára írható, vagy minek következtében jönnek elő erőteljesebben a tünetek, és mit tehet a páciens?
Igen, a viszérbetegség az nyáron súlyosbodik, pont a meleg miatt, tehát a vénák jobban kitágulnak, és nehezebben tud már az amúgy is kitágult, tehát alapban már viszér problémái vannak, még jobban kitágulnak a vénák, ezek a viszerek tulajdonképpen, és kellemetlen tüneteket tudnak okozni, az elnehezedett lábérzéstől egészen a begyulladt viszerekig. Tehát nagyon fontos, hogy akinek már van kezelése viszérre, vagy tudja, hogy van viszere, az fokozottan vigyázzon, és semmi szín alatt ne hagyja abba a kezelést nyári időszakban. Akinek nincs még, vagy nem tud róla, az is elég sokat, tehát kevésbé lógassuk le a lábunkat, inkább próbáljuk meg, mikor pihenünk, akkor föltenni egy picikét, hogy segítsük a vér visszaáramlását.
Doktornő, jó néhány betegséget felsoroltunk már, de még a lista elején, a listán jelen van még az alacsony vérnyomás is. Ennek ugyebár a tünetei a fejfájás, a szédülés, a fáradékonyság és a látászavar. Szélsőséges esetben akár eszméletvesztéssel is járhat ez. Egyik sem kellemes, viszont ez utóbbi, az ájulás semmiképpen nem kellene eddig a pontig eljutni. Mit tegyen ennek érdekében egy egészséges ember, és hogy álljon a kérdéshez az, akinek amúgy is alacsony a vérnyomása?
Természetesen, hogy a meleg az összes eret a szervezetben kitágítja, és a vérnyomás még jobban leesik, mint amilyen volt alapállapotban. Ennek a legjobb ellenszere a nagy mennyiségű folyadékfogyasztás. Tehát ez a 2-2,5 liter folyadék azért jó lenne, hogy a szemünk előtt lebegjen. Ezen kívül próbáljunk árnyékban járni, próbáljunk többször leülni, tehát minél kevesebbet, vagy lehetőleg kevesebbet lábon állni. És nagyjából ennyi. Tehát akinek egyébként is alacsony a vérnyomása, az már nem csak a melegbe, hanem más évszakokban is szokott küzdeni ilyen vérnyomás csökkenésekkel. Hát általában az emberek tudják, hogy ilyenkor folyadékot kell fogyasztani, minél többet.
Doktornő, a beszélgetés végéhez közeledve fontosnak tartom, hogy ejtsünk egy pár szót a napszúrásról, ennek tüneteiről, elkerülési módozatairól és a kezelésekről. Kezdjük azzal, hogy mit értünk napszúrás alatt.
A napszúrás tulajdonképpen az erős napsütés hatására fellépő nagyon enyhe gyulladása az agyhártyának, ami szédüléssel, hány ingerrel, hányással, rossz általános állapottal jár. Tehát főleg érzékenyebb páciensek esetében okozhat problémát, ugyanúgy, ahogy az előbb említettem az alacsony vérnyomás esetében, minden további nélkül kerüljük a nagy erős napra való kiülést fedetlen fejjel, próbáljunk inkább árnyékban közlekedni, ha lehet, a strandon se üljünk a tűző napon. Egyebet nem tudok ajánlani, mert ennyi a tulajdonképpeni védekezés.
Az utolsó tematikánk mára legyenek akkor a bőrbetegségek, és hogyha egy mély darázs vagy szúnyog megcsíp minket, hogyan tudjuk ezt helyileg kezelni? Most nyilván inkább a mély és a darázs csípésről szólván, hogyha ott vagyunk a mező közepén, és nincs körülöttünk orvos, nincs körülöttünk kórház.
Hát ez egy elég kényes kérdés, tehát szerintem több vetülete is van, az, hogy megcsipett a méh, vagy a darázs, vagy a szúnyogcsipés, és megpirosodott, és viszkelt, az tulajdonképpen nem olyan tragédia, mert helyileg hűtjük, kenünk rá valamilyen hűtők krémet, vagy vizet teszünk, ha egyéb nincs a mező közepén éppen, és szépen lassan elmúlik. A méh és a darázscsípésnek a másik vonatkozása a veszélyesebb, hogyha az illető véletlenül allergiás a méh vagy darázscsípésre. Ez viszont egy sokkal hosszabb beszélgetésnek a témája lehetne, mert földagadhat csak az a végtag, amit megcsípett a méh vagy a darázs, de nagyon csúnyán, és piros lesz, és ég, és tüzes, de ha az allergiás reakció elterjed, tehát hogyha egy generalizált allergiás reakciót produkál az ember, akkor az életveszélyes lehet. Tehát, vagy ha olyan helyen csípi meg az a méhecske, ahol ez a nagy duzzanat, valamilyen például itt a nyakom. Lehet nem allergiás rá, de az a nagy duzzanat, az elkezdi összeszűkíteni a légcsövet, és mindjárt nem kap levegőt. Tehát ezek olyan dolgok, amikkel azonnal orvoshoz kell menni. De egy sima csípéssel azzal nem muszáj.
Zárjuk a beszélgetésünket a nyáron szintén igencsak jellemző leégéssel. Ez ellen relatív könnyű védekezni, hiszen bekenjük magunkat napvédő krémmel, úgynevezett naptejjel, de hogyha már leégtünk, és nem egy esetben olyanok lettünk, mint a rák, akkor mit tudunk tenni, hogyan tudunk ebből helyrejönni, hogy legalább például tudjunk a hátunkon feküdni?
Hát leégés, tehát azt jelenti, hogy a bőrnek a felületi rétege tulajdonképpen egy égéshez hasonló sérülést okoz. Tehát léteznek olyan krémek, vagy oldatok, amikkel be tudjuk kenni, és óvatosan, ha lehet, hogy a hólyagok, ha már van, amikor fel is hólyagosodik, hogy a hólyagok ne pukkadjanak ki, ha már kipukkadtak, akkor arra kell figyelni, hogy lehetőleg nehogy felülfertőződjön az a alattuk levő finom érzékeny bőr, és védjük minden féleképpen a leégett területet is szellős, de olyan ruhadarabbal, ami befedi, és egyébként is ideális lenne, hogy védjük a bőrünket szellős ruhadarabokkal, világos színű ruhadarabokkal, de fedjük be, tehát ne engedjük, hogy maga a leégés bekövetkezzen. Ha strandolunk, akkor természetesen nem öltözünk fel túlzottan, ott viszont a napvédő tejet, napvédő kenőcsöket, minden további nélkül használjuk. Itt mindig felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy az egzotikus országokról a beszélgetés elején szóljött, hogy nézzük meg, hogy ők a melegben hogy öltöznek. Tehát vékony, világos, de a testüket, karjukat, hátukat eltakaró ruha van rajtuk.
Doktornő, a medicina percei erre a hétre lejártak. Köszönjük, hogy velünk volt és válaszolt a kérdéseinkre.
Én köszönöm, hogy jöhettem.
Hölgyeim és uraim, ez volt mára a medicina, melynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Kedves Tünde családorvosnak köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, kedves hallgatók, külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 21 óra és német nyelvű műsorunk következik, mi pedig át kell adjuk a stúdiót. A műsor szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de kérem, ha tehetik, maradjanak a Marosvásárhelyi rádió frekvenciáin. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!